Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A Seychelles-szigetek szigetállam az Indiai Óceánban, Afrika keleti partjától 1500 kilométerre található, Madagaszkártól északkeletre. Afrika önálló államai közül a Seychelles köztársaság népessége a legkisebb. Nincsenek őslakók, a Seychelliek főleg francia, afrikai, indiai és kínai bevándorlók utódai. Magyarországon főként turista és offshore paradicsomként ismerik, de inkább csak hírből, vagyis mondhatjuk, hogy sokan tudnak róla nagyon keveset, éppen ezért a mai műsorban bővítjük egy kicsit az ismereteket a gyönyörű szigetállamról. Kérem, tartsanak velem!
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Vendégem a stúdióban Kis László, a Seychelles-szigetek, vagy hivatalosan a Seychelles köztársaság budapesti főkonzulja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hát ha már itt a bevezetőben azzal kezdtem, hogy nagyon sokan, nagyon keveset tudunk a Seychelles-szigetekről, pontosabban, hogy azt tudjuk, hogy egy üdülő paradicsom, nagyon sokan vágynak oda, és nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, hogy oda menjenek, de például arról, hogy milyen gazdaság van ott, egyáltalán milyen kapcsolatok vannak a két ország között, milyen gazdasági lehetőségek kínálkoznak, ha kínálkoznak ott magyar vállalkozóknak, befektetőknek, illetve hogy egyáltalán hogyan lehetne még tovább fejleszteni ezeket a kapcsolatokat, szerintem hajmi keveset tudunk, úgyhogy a következő csak nem 20 percben erről fogunk beszélgetni, és akkor talán kezdjük azzal, amiről már korábban is kellett volna beszélgetnem korábbi konzul vendégeimmel. Egy pár szóval világítsuk meg azok számára, akik esetleg kevésbé tudják ezt, hogy miért van szüksége egy országnak konzulra, illetve mi a különbség mondjuk egy tiszteletbeli konzul, egy konzul és mondjuk egy nagykövet között?
A nemzetközi életben, a nemzetközi kapcsolatok terén a diplomáciai és a konzuli képviseletek más feladatot látnak el. A diplomáciai képviseleteken dolgozó diplomatáknak a feladata az a nemzetközi kapcsolatoknak, a kétoldalú kapcsolatoknak az ápolása, hogy kulturális, gazdasági, politikai, milyen területen, haditerületen, belügyek terén, az igazából a személyfüggő. A konzulok pedig és a konzuli képviseletek a küldő ország állampolgárainak az érdekvédelmével foglalkoznak, az útlevelek elvesztése, a házasságkötés, dokumentumhitelesítés, ha valaki börtönbe kerül, meg, vagy előzetesbe kerül, akkor megfelelő segítségnyújtás, menekült ügyekbe való segítség. Ez lenne a feladat. Nagyon sok ország, főként a kisebbek, ugye nem engedheti meg magának azt, hogy teljes körű diplomáciai képviselet, azaz nagykövetséget nyisson egy országba, mert ez bizony azért több millió dollárba kerül évente. És hát ugye nyilvánvalóan a 195 országból mindegyikbe kevesen engedhetik meg, hogy nagykövetség legyen, sőt a leggazdagabb országok sem engedhetik meg ezt maguknak. És ezért a nemzetközi kapcsolatok terén az elmúlt 30-40 évben nagyon elterjedt a tiszteletbeli konzulok intézménye, amelyek egyrésztről atipikus konzuli feladatokkal foglalkoznak, tehát azzal az érdekvédelmi feladatkörrel, amit az előbb elmondtam. Másrésztről pedig, ha nincsen olyan nagykövetség, amelyik ezt a feladatot tökéletesen ellátná, akkor mindenféle más kapcsolat építés is a feladatuk. Tehát én hozzám például jönnek munkavállalási igényel, kíváncsiak az ottani munkalehetőségek után. Vannak olyanok, akik ingatlan szeretnének ott vásárolni, és nyilvánvalóan sokan vannak, akik oda szeretnének utazni, és utazási jellegű információt kérnek. Ennek persze része az, hogy vízuminformációt kell, beutazási információt, tartózkodási és egyéb szabályokról is kell felvilágosítást adnom. Vannak olyan magyarok, akik oda mentek dolgozni, azok közül volt olyan például, aki kiskutyát szeretett volna magával vinni, milyen eljárás keretében hogyan tudja importálni, akkor vannak olyan vállalkozók, akik el szeretnének adni, vannak olyanok, akik éttermet szeretnének nyitni, van olyan nagy magyar ingatlan fejlesztő, aki szállodát épít most a Seychellen. Tehát érdekes módon a 86 ezeres lélekszámú kis Seychelles köztársaság és Magyarország között is, ami 12 ezer kilométer távolságra vannak egymástól, még úgy is vannak azért élő kapcsolatok.
Nagyon színes lehet egy napja ezek szerint, mert tényleg mindennel kell foglalkoznia, és hát főleg, hogyha itt a lakosságot említette, azért elképzelhető, hogy ekkora lélekszámból minden országba csak elküldeni egy embert, akkor kimarad otthon. Beszéljünk egy picit akkor a gazdaságról, mert ahogy itt elmondta, van. A gazdaság is nem merül ki, az egyébként tudomásom szerint a legfőbb bevételi forrással, az idegenforgalommal vagy turizmussal.
Annyit azért hozzátennék, hogy a legnagyobb gazdasági ágazat az a halászat és a halfeldolgozás, teljesen érthetően, hiszen tengeri felségterület, a 200 kilométeres távolságú tengeri felségterület az 950 ezer négyzetkilométer, ami egy óriási terület egyébként, hogyha valaki belegondol. Viszont nagyon nagy halfeldolgozó üzem van, ahol tonnahallal Európát Seychelles-ről látják el, és ott például 3000 főt alkalmaznak. Na most, hogyha viszonyítom, ugye a 86 ezeres lélekszámhoz a 3000-et, ugye Magyarországon egy 3000-es munkáltató nem igazából nagy. De hogyha azt nézem, hogy a lakosság mondjuk 4-5%-át teszik, mondjuk 4%-át, akkor az Magyarországon olyan, mintha egy magyar cég 400 000 dolgozót alkalmazna, ami viszont egy horribilis nagyságú vasút, vagy még talán annál is nagyobb. Ebből kifelől a gazdasági szerepe nyilvánvalóan kulcsfontosságú. Most egyébként a kalóz ügyek miatt sajnos azért kicsit csökkent a halászatnak a jelentősége, és a halászati lehetőségek sajnos azért szűkültek, mert azok a területek, ahol lehetne halászni, azok bizony gyakran a szomáliai kalózoknak a rabló felség területe, és ez bizony védelmet igényel a nemzetközi erőktől.
Na most egyébként ott a halászokat is megtámadják? Hát mit lehet tőlük elvenni az aznapi fogást?
A halászat az Európai Unióval kötött megállapodás keretében zajlik leginkább, és döntő részben spanyol halászhajók azok, amelyek, és nagy hajók, amik már részben fel is dolgozzák a kifogott halakat a hajón, és utána pedig a konzervbe rakás és az egyéb feldolgozási műveletek maradnak hátra. Tehát azok, amelyek az Európai Uniót képviselik leginkább. És nem véletlenül spanyol egységek is találhatók ebbe a közös Európai Uniós hadiállományban.
És akkor őket inkább megtámadják? Tehát akkor azért...
Volt, igen, görögöket és így tovább. Hát sajnálatos, ami ott történik tulajdonképpen, és az országnak a nagyon jó hírnevét, ez egy nagyon-nagyon picit ugye befeketíti, bár nem tehet erről, mert hiszen Szomália azért arrébb van, de bizony-bizony az a távolság, ma már az a 1000-1400 kilométer nem akkora távolság. Az odautazókat viszont igazából ez nem befolyásolja, az csak a Szomáliához, illetve az afrikai kontinenshez közel hajózóknál probléma.
Van itt egy olyan téma, amiről mindenkivel szoktunk beszélgetni, és mivel vagyunk gazdasági szakember, tehát mindenképpen érdemes erről beszélni. A gazdasági válság hogyan hatott a Seychelles-i életre? Mennyire látszott meg mondjuk az idegenforgalmon, vagy akár a legfontosabban a halászaton?
Ez egy nagyon érdekes történet, és azért, mert amikor én először 94-ben kapcsolatba kerültem az ottaniakkal, és először oda mentem, akkor én azt láttam, hogy valahogy a társadalom fejlődésénél, és itt ennek része nyilván van a gazdaság is, körülbelül egy olyan 15-20 éves lemaradásban voltak a magyar viszonyokhoz képest. És akkor én nagyjából úgy felbecsültem, hogy mi az, ami várható ebben az országban, aminek például része az, hogy 2 évvel ezelőtt, 2,5 évvel ezelőtt még ugyanolyan fekete piaci deviza, illetve valuta rendszer üzemelt például a Seychelles-en, mint Magyarországon volt 90-én. Hogyha valaki visszaemlékszik, körülbelül 100%-os felár volt, tehát 100%-os különbség volt a hivatalos és a fekete piaci árfolyam között, ami gyakorlatilag tarthatatlanná vált. És mi történt? Hát a fekete piaci árfolyam átvette a hivatalos árfolyam szerepét, és ezáltal az lett a hivatalos árfolyam. És ez például elég nagy mértékben a gazdasági válságnak köszönhetően 1,5 évvel ezelőtt következett be, amikor teljesen konvertibilisé tették a rúpiát, ami gyakorlatilag azon nyomba egy 80%-os leértékeléssel járt. Az emberek tulajdonképpen bementek a bankokba, és próbáltak rúpiából valutát vásárolni, tehát át akarták váltani, ugye megjött a bőségnek a pillanata. A helyi fizetőeszközt konvertibilis valutára, amit megtehettek, mert volt akkor a tartalék, de én hallottam történeteket, hogy az ugye vasárnap bejelentették ezt, hogy hétfőn ezt fog történni, és mindenki ott ült az irodájába, és mindenki várta a híreket, hogy mennyire rohamozzák meg a bankokat azok, akik eddig nem tudtak könnyen devizához jutni. Miután ez a roham nem volt akkora, ezért egy héten belül az árfolyamok teljesen megállapodtak, és gyakorlatilag az emberek, akinek rúpiába, ugye a Seychelles-i rúpia a hivatalos fizetőeszköz, rúpiába kellett a saját ottani költségeiket leróni, ezért azok kezdték visszahordani a dollárt, az eurót a bankrendszerbe, és visszaváltani rúpiára. Azóta egyébként a 80%-os veszteség visszament kb. Egy 20%-ra, tehát az elmúlt évben egyébként olvastam statisztikát, hogy a leginkább megerősödött deviza az a Seychelles-i rúpia volt. Mondjuk kellett az azelőtt, hogy 80%-ba gyengüljön természetesen.
És egyébként a gazdaságot mennyire érintette meg?
A halászattal nem volt ilyen szempontból gond, hiszen a halászat, mint élelmiszer, és nem luxus élelmiszer, hanem egy meglehetősen jellemző és fontos táplálék, a hal azt nem befolyásolta. A turizmusban bizony-bizony azért volt visszaesés, de most nagyon úgy néz ki, hogy kezd visszaállni a régi rend, és megfelelő szállodai kínálattal, és azért ebben azt mondom, hogy igazából inkább luxus jellegű kínálat bővüléssel, úgy tűnik, hogy most már az odautazók száma is majd, hogy nem visszaállt a 1,5-2 évvel ezelőtti szintre.
Mondta, hogy önt megkeresik befektetők, hogyha Seychelles-en kívánnak befektetni. Mennyire gyakori ez a megkeresés Magyarországról?
A keresés az nagyon gyakori, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek kötelességem azt az egyszerű tényt felvázolni, illetve elmondani, hogy ami engem is elég meglepetésként ért, és ez egy szociológiailag, gazdaságilag sok szempontból egy nagyon érdekes kérdés, hogy egy 86 ezeres lélekszámú országban, ami mondjuk egy Kecskemét nagyságú várossal egyezik meg, ennek az országnak a gazdasági lehetőségeit kellene megragadni. És egy 86 ezeres lélekszámú ország nem tud annyi lehetőséget nyújtani, mint akár Magyarország, mert például van 2 optikus Mahén, ugye a fővárosban, vagy mondjuk a Fő-szigeten, mert ott laknak 34 ezer, és nem kell több, mint 2 optikus. Tehát hiába valaki optikus, hiába szeretne oda menni, nagyon komoly nehézséget jelent az, hogy a felvevő piac az jóval kisebb, mint ahogy ahhoz mi hozzászoktunk. A másik része pedig, ami miatt időnként morcosak azok, akik odautaznak, és nem tudják az életet igazán jól élvezni, hogy az árak nyilvánvalóan drágábbak, mint amit megszoktak Magyarországon, már csak azért is, mert 1400 kilométerről kell jóformán mindent importálni. És az a szállítási költség az egyrészt megdrágítja az áruknak az árát, arról nem is szólva, hogy a méretnagyság miatti hatékonyság sem létezik. Gondoljunk csak bele abba, hogy amikor ceruzát veszek, amikor égőt veszek, szalvétát, poharat, és így tovább, az olyan automatikus, hogy 500 méterre, 1 kilométer ott van a bolt, ahonnan korlátlan mennyiségben tudunk, sőt, házhoz szállítják. Na ott az a házhoz szállítás, ez 1400 kilométer vagy 2000 kilométerre történő szállítást jelent, és ez már azért jócskán drágítja az ottani életet.
Akkor ezek szerint magyar vállalkozónak, magyar befektetőnek nem tud igazán kecsegtető dolgokat mondani, azt mondja, hogy oda üdülni kell menni, és inkább valahol más felé kell keresni a boldogulást.
Én említettem azt is, hogy a nagy magyar ingatlan fejlesztő cégcsoport ugye szállodát épített. Ez így, ilyen formában azért nem vállalnám fel, hogy ne menjen oda senki se. Meg lehet
de
látni
a lehetőséget. De nagyon tőkeerősnek
kell tőkeerősnek először is, mert hiszen az árak egy picit magasabbak, másodszor pedig olyan jellegű tevékenységet érdemes kiválasztani, amelyiknél ez a méret hatékonyság nem annyira fontos. És ilyen jellegű megkeresések, étteremnyitás, idegenforgalmi kapcsolatok ilyenek azért jönnek. Nagy termelőüzemet nyilvánvalóan azt nem hiszem, hogy érdemes oda telepíteni, mert azt nem hiszem, hogy az jó ötlet.
Éttermet nyitni mennyire érdemes?
Az országban a tavaly előtti évben, ha minden igaz, 140 ezeren voltak a beutazók, tehát gyakorlatilag az ország nagyságához képest olyan, mintha Magyarországra 15 millió turista jönne, ami egyébként nagyjából meg is felel a magyar viszonyoknak. Ezek közül ugye kevés az üzleti utazó, épp azért, mert hiszen a gazdaság élet nem annyira mozgó. És a 140 ezer odautazóból, hogyha egyhetes átlagos ott tartózkodási időt veszek figyelembe, akkor az nagyjából 3000-4000 egyszerre ott tartózkodó külföldit feltételez, ami nyilvánvalóan változik, mert hiszen télen, amikor azért itt hosszabb az idő, többen szeretnének odautazni a melegre. Ebből kifolyólag a turisták száma sem olyan nagy, hogy ne kelljen nagyon jó éttermet csinálni ahhoz, és nagyon-nagyon jó kell csinálni ahhoz, hogy ott valami sikeres legyen. És ezt úgy el szokták felejteni, hogy most már nagyon jó kell valamit csinálni, sajnos akkor a verseny, hogy akkor az tényleg jó legyen. És ez bizony 12 ezer kilométerről ezt megszervezni, összehozni minden estől nem egyszerű vállalkozás.
De persze nem lehetetlen.
Abszolút nem lehetetlen. Egyébként már mentek oda magyarok dolgozni, orvosként, tanárként is, és vannak azért ilyen kapcsolatok. Tehát, hogyha valakinek van valami jó ötlete, főként, hogyha nem feltétlenül komoly infrastruktúrát igénylő, akkor azt mondom, hogy jövő év decemberében valószínűsíthetően az a tengeralatti kábel, amelyik nagyon-nagyon jó internet összeköttetést és távközlési lehetőséget fog biztosítani, az meg lesz. Hát akkor viszont majd érdemes lesz elgondolkodni azon, hogy milyen jellegű informatikai, világnagyságú szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások tudnának oda települni, mert akkor viszont az infrastruktúra, hogyha megvan, ott viszont nagyon jól tudja érezni magát az, aki épp haza akar menni, és még mindig a 26-28 fokos melegbe tudja napsütésbe az estét igazából tölteni.
De kérdés az, hogy mennyire költséghatékony ez? Hogyha valaki oda telepít például egy szolgáltató központot.
Ha az kisebb szolgáltató központ és nem igényel 20-30-50 fős személyzetet, hanem mondjuk egyedi fejlesztőket, akiket azt mondom, hogy egy más világban tudják ugyanazt csinálni, mint esetleg itthon, akkor azt mondom, hogy erre jelentkezőket szerintem majd fog találni az, aki ilyenbe gondolkodik, és akkor 2 évig ott lesz az a fejlesztő, és a családját, hogyha viszi, azok teljesen más világot látnak, és bele is szeretnek valószínűleg abba az országba. Az emberek döntő többsége, aki egyébként ott járt, az azt mondja, hogy az egyik legbarátságosabb, hanem a legbarátságosabb hely, ahol járt a világba. Tehát ott még valóban tényleg mosolyognak az emberek, és nincsenek azok a belső nemzetiség és egyéb gazdaság és egyéb okokból fakadó problémák, amik bizony nagyon-nagyon sok országban nem késztetik mosolygásra az ott lakókat, amikor turistával találják szembe magukat.
Ennek az is az oka, hogy talán jól kitalálták ezt, hogy ott nem tömegturizmusra kell beállni, hanem inkább az exkluzív turizmusra, így kevesebb turistát kell kiszolgálni, viszont a bevétel az nagyjából ugyanannyi lehet?
Azt hiszem, hogy ez tökéletesen így van. A legérdekesebb ebbe az, hogy a 70-es években, amikor azért felépítették ugye a függetlenné váláskor a britek azt a nemzetközi repülőteret, ami már ugye Európába is tudta hozni a turistákat, akkor alakult ki az az idegenforgalmi politika, aminek az volt a része, hogy igen, nem kívánnak hátizsákos, kicsillagos szállodákat igénylő keresletet teremteni az ország iránt, hanem megpróbálnak bizony magasabb szintű szolgáltatásokat nyújtva, többet költeni kívánó turistákat oda vonzani, és emiatt valóban az országnak ez a hírneve, az nagyon-nagyon jó. És azt hiszem, hogy még megalapozottan is, mert én sok helyen jártam a világban, 96 országban már, és azt kell mondjam, hogy eddig még a legszebb tengerpartot azt ott találtam.
Akkor ez azt jelenti, hogy ott környezeti problémákkal sem kell küzdenie annyira a kormányzatnak, vagy azért ebben a globális világban főleg egy ilyen kis szigetcsoport nem tudja kivonni magát ebből?
Igazából nem tudja kivonni magát ebből. Most a globális felmelegedés kérdését, hogyha figyelmen kívül hagyjuk, érdekes módon a tenger szintje nem emelkedik, ott a halászok azt észrevennék, hogyha emelkedne a moloknál, de valahogy nem emelkedik, annak ellenére, hogy ezt jósolják, de nem akarok belemenni, nem akarok cinikus lenni itt a kérdéssel kapcsolatban. Igazából komoly időjárási változások nincsenek, a Seychellesnek az egyik nagyon nagy előnye Mauritiushoz képest, ami azért elég komoly versenytárs, hogy nincsen hurrikán, nem a hurrikán övezetben található, emiatt tulajdonképpen komoly viharok nincsenek, komoly a felhőszakadások nincsenek, az időjárás ebből kifolyólag meglehetősen állandónak mondható.
És egyébként az egyéb lokális környezeti problémák, tehát nem tudom én, szennyvízkezeléstől a különböző növényállatfajok pusztulása, ez mennyire jellemző a szigetekre?
A 70-es években elkezdett idegenforgalmi fejlesztések, amik azért elég kemény szocializmusra hajazó társadalmi berendezkedést feltételeztek, és ez egy még egy nagyon érdekes történet, hogy lehetséges, hogy egy ilyen rendszerben pont ezeket a gazdasági szempontokat így komolyan vették. Abban bizony a környezetvédelem egy nagyon fontos eleme volt. Ugye, hát ugyanúgy ez a kérdés, hogy nem építünk fel 10 emeletes szállodákat a tengerparton, a hegyoldalba, mert azt elcsúfítja igazából nagyon 50 évre azt a hegyoldalt és a szépségét igazából. Ha ez így van, akkor viszont ennek része az, hogy meg kell óvni a környezetet, és akkor az állatokat, a faunát és így tovább, flórát, faunát, tehát akkor az erre akkor is már megfelelő figyelmet fordítottak.
Tehát valószínű, hogy ez az ott élőknek a saját igénye.
Érdekes volt, amikor gazdasági tárgyalásoknak voltam a részese, akkor volt néhány tárgyaló partnernek olyan benyomása, hogy azok, akik képviselték az országot, azok egy bizonyos pont után azt mondják, hogy jól érezzük magunkat otthon, tulajdonképpen nem valósul meg ez a beruházás, se fog semmi történni, én hazamegyek, utána kihajolgázok a tengerre, és szombat reggel ott fogok igazából nagyon-nagyon jó időt tölteni.
Irigylendő, így az ember csodálkozik is, hogy ön például miért nem ott él és miért itt, de akkor még van egy pár percünk, és talán akkor egy kicsit kellemetlenebb témáról beszéljünk, bár nem hiszem, hogy annyira kellemetlen lenne ez, mert mondjuk, ha a Seychelles-szigetekről esik szó, a turizmus mellett és a gyönyörű tengerpart mellett mindig felmerül az offshore paradicsom jelző is, mint általában az ilyen szigeteknél. Ez egyrészt bevételben mit jelent ennek az országnak? Tehát mennyire érdeke egy ilyen kis szigetnek, és miért érdekel, hogy ezt fenntartsa magáról ezt a hírnevet. Másrészt pedig most a globális és európai törekvések arra, hogy picit mindenki megpróbálja hazavinni az adócenteket, ez mennyire hat az országra, és hogyan?
Ugye, ha a pénzügyi szektorról beszélek, aminek része igazából az adótervezéssel foglalkozó cégeknek is a serege, akkor ez tipikusan az a tevékenység, amelyik a legkevésbé környezetszennyező, felkészült, jó tudással rendelkező szakembereket igényel, tehát hogyha azt nézem, akkor ez egy nagyon támogató társadalmi cél, hogy e felé tolja valaki a társadalom fejlődését. Kiművelt emberfők általában akkor sokkal nagyobb nyereségességű tevékenységet tudnak folytatni, és ez általában az országnak is jó. 94-ben kezdődött el egyébként a Seychellesen az új cégek bejegyzésének a lehetősége, amelyek komoly adókedvezményeket adnak. Az, ami történt az elmúlt időszakban, az, hogy a gazdasági válságból is fakadóan egyre nagyobb bevételi kényszere van azoknak az országoknak, akik nagyon komoly adósságállományokat halmoztak fel, és itt a nyugdíjrendszer fenntarthatóság, és sok-sok ilyet tudnék mondani, azoknak érdeke az, hogy minden pénzt megpróbálnak hazavonzani. A gond ezzel csak az, hogy azért nemzetközileg az ügyletek azok kell, hogy menjenek. Nem csak Európából áll a világ, hanem van azért afrikai térség, van dél-amerikai térség, van ázsiai térség, van Kína, van India, ahol viszont egy kicsit rugalmasabban és hatékonyabban állnak ezekhez a kérdésekhez. És miután a Szécsek köztársaságnak nagyon jó egyezménye van a kettős adózás elkerülésén szó például Kínával, Indonéziával, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy hát, hogyha az európai piac úgy tűnik, hogy beszűkülőben van, akkor hát kérhetik igazából azzal a piaccal foglalkozni. És hogy mennyire lesz jó az, hogy az európai piac ilyen szempontból kicsit zártabbá válik, hát majd meg fogjuk látni azt, és hogy azt a plusz bevételt, amit ebből sikerül ezeknek a fejlettők és országoknak behozni, mennyire jól tudják majd elkölteni, és mennyire hatékonyan, azt majd meglátjuk, nekem egy kis kétségem van azért ezzel kapcsolatban.
Tehát akkor ezek szerint ön azt mondja, hogy nem az adóparadicsomokkal szemben kellene szankciókat hozni, hanem megpróbálni minden országban úgy beállítani a központi elosztás arányát, hogy gyakorlatilag minden országot adóparadicsommá kinek tenni?
Hát az is egyfajta megoldás, minden esetre eltérő társadalmakról beszélünk, eltérő szociológiai fejlettségű társadalmakról beszélünk, mások az állammal szembeni igények, és az a fajta társadalombiztosítási rendszer, ami itt van Magyarországon, unióba felett tőkés országban, nagyon sok országban nem lenne elvárás. Akkor ennek megfelelő anyagi forrásokat sem kell előteremteni, mert például általában a fejletlenebb országokban a család szerepe jóval nagyobb, és a családnak az ápolás és egyéb ilyen jellegű segítsége az majdnem ugyanannyit nyom alatban, mint hogyha a kórházi ellátásból fakadó ápolásról beszélünk. Így viszont akkor alacsonyabban tudják az adókulcsokat tartani. Tehát kérdés az, hogy melyik a jobb, a magas adóztatású sokszolgáltatás, ahol a sokszolgáltatás miatt nagyon sok pénz vész el, mert ugye nyilvánvalóan akkor a hatékonytalanság azért nem csak Magyarországon, Németországban, Franciaországban is azért benne van a rendszerben, vagy pedig alacsony költségszinten működjön egy társadalom, és mindenki inkább gondoskodjon magáról. Hát ez egy érdekes kérdés, de ez egy hosszú beszélgetés lenne, hogy ezt így igazából végvennénk ennek minden bozzanatát.
És sajnos erre semmi időnk nincsen, mert az időnk ez teljesen elfogyott. De remélem, hogy egy későbbi alkalommal lesz szerencsénk ismét beszélgetni Kis Lászlóval, a Széchel Köztársaság budapesti tiszteletbeli főkonzuljával. Köszönöm, hogy vendégünk volt.
Én köszönöm a beszélgetést.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, nem sokára a hírek következnek. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.